Erős Várami Istenünk, áldás békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljanak helyet a kedves testvérek. Szeretettel köszöntünk mindenkit mai együttlétünkön, amely az Ima Hét sorozataként, ma is az Ima Hét zárásaként, ökumenikus körben a három felekezet egységében valósulhat meg itt, ezen a helyen, Isten színe előtt és ebben a közösségben. Istenre figyelünk, és ahhoz, hogy valóban az ő jelenlétében állhassunk meg, imádságban csendesedjünk el, és kérjük az ő szent lelkét, hogy legyen közöttünk, és töltsön meg bennünket az ő jelenlétével. Mennyei Atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted. Hálás szívvel köszönjük meg mindazt, amit az elmúlt héten adtál. Köszönjük gondviselő jóságodat, azt, hogy megadtad mindazt, amire testünknek, lelkünknek szüksége volt. Köszönjük neked, hogy megőriztél bennünket az elmúlt hétben is, és ma az Isten tiszteletünket a hála szavaival kezdhetjük. Olyan jó tudni azt, hogy a te kezedben van az életünk. Jó tudni azt, hogy mi mindannyian a tiéd vagyunk. Olyan jó tudni azt, hogy felekezetektől, felekezeti határoktól függetlenül te vagy a mi Urunk és Istenünk mindannyiunknak. Köszönjük azt, hogy a te nevedben szólíthatunk meg, és jöhetünk most hozzád. Urunk, olyan sokszor érezzük testünk gyengeségét, bűneink súlyát, érezzük gyarlóságunkat, esendőségünket. Érezzük azt, hogy nem tudjuk tenni azt, amit vársz tőlünk, bármennyire is szeretnénk. De bocsásd meg bűneinket, légy irgalmas hozzánk, és vezess bennünket a te kegyelmes szereteted szerint. A te fiadat azért küldted ebbe a világba, hogy megváltónk legyen. Ő érette könyörgünk, bocsásd meg bűneinket, és adj nekünk új életet. Urunk, te vagy a mi Istenünk. Jöjj közénk, szentelj meg bennünket a te jelenléteddel, segíts, hogy igét hallgatása jó földre találjon a mi szívünkben, és növekedve sokszoros termést hozzon saját magunk, fele barátaink és minden körülöttünk élő ember számára. Hallgass meg bennünket, kérünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, a kiosztott lapon lévő egyes számú énekkel készüljünk az ige hallgatására. Az egyes számú énekünk így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak hajnalok közel, nektek, hogy az ki néteket teremtem, senkit sem ében bűnben vesz mi el. Légy önök mondom,
könyvének 17. részéből, a 17. rész első 8 verseiből a következőképpen. Júda vétke föl van írva vasból készült íróvesszővel, rá van vésve gyémánt hegyjel szívük táblájára és oltáraik szarvára. Mert fiaik és oltáraikkal és bálványaikkal törődnek a bujazöld fáknál a magas halmokon, és a síkságból kiemelkedő hegyeken vagyonodat, minden kincsedet zsákmányul adom másoknak, áldozó halmaid és védkeid miatt, melyek ott vannak egész területeden. Elveszíted örökségedet, melyet neked adtam. Ellenségeid szolgájává teszlek abban az országban, amelyet nem ismersz, mert lángra lobbantottad haragomat, örökké égni fog. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik a kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizadalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. És mint egy alapigeként szeretném ezt hozzáolvasni, a Jelenések könyvének 3. részének 12. versét, amely így szól. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől és az én új nevemet. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, mióta Darwin megalkotta az evolúció elméletét, azóta a tudomány valahogy arról szól, hogy ebben a világban igazából azt tud érvényesülni, aki erősebb. Nem csak az ember világban, hanem az egész élő világ arról szól, hogy a létért folytatott küzdelemben az erősebb hogy marad fölül, és a gyenge hogyan hull ki. Teljesítmény orientáltá lett a világ, és valahogy úgy érezzük, hogy az embert a teljesítmény alapján ítélik meg. Ezért van az, hogy sok beteg ember, vagy sok fogyatékos ember, akinek úgy néz ki, hogy esélye sincs arra, hogy teljes értékű életet éljen, számkivetetnek érzi magát ebben a világban. Mert úgy érzi, hogy ő nem ér annyit, mint a többi. Nem tud annyit teljesíteni. Nem tudja megtenni azt, amit tőle elvárnak, se a munkahelyén, se a magánéletében, és ezért aztán kisebb rendőrségi érzés alakulhat ki benne. Az ember tehát teljesítménye alapján ítéljük meg, és ezt már gyermekeinkbe is beleneveljük. Ha megnézzük, hogy egy oktatási rendszer is hogyan épül fel, hogy már óvodától kezdve azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy minél többet, többet és többet produkáljon, az nem számít, hogy milyen minőségbe, csak azt, hogy milyen mennyiségbe. Az oktatásnál is azt látjuk, hogy a mennyiség az a minőség rovására megy. Minél több mindent próbálunk gyermekeinknek megtanítani ugyanannyi idő alatt, lehet, hogy többet fognak megtanulni, de sokkal kevésbé fog az bennük megmaradni. Sokkal gyengébb lesz és használhatatlanabb az a tudás, mint hogyha kevesebbet próbálnánk beléjük erőltetni. És ugyanez igaz a felnőttek világára is. Minél többet, többet termeljünk, alkossunk, gyártsunk. Valahogy, mintha ezen áll az egész világ léte. Az emberi teljesítmény darabszámban mérjük, illetve forintban vagy euróban, amit az eladott termékek áráért kapunk. Hát úgy tűnik, hogy egy ilyen világban csak a győzteseknek lehet helye. A sikereseknek van csak helye. A vesztesekre, vagy ahogy manapság a fiatalok nevezik, lúzerekre senki nem kíváncsi. Ők még, a futottak még kategóriába tartoznak. elhordja őket a hátán a föld, de igazából a társadalom úgy érzi, hogy csak a terhükre van. Semmit nem tudnak hozzátenni az emberi élethez. Éppen ezért kilöki magával az idős embert, a beteg embert. Őket nem tartja számon ez a világ. És elég csak a reklámokat megnézni, testvérek. Bekapcsoljuk a televíziót, és láthatjuk, hogy kiknek szólnak a reklámok. Fiatal, életerős, teljesítő képes embereknek szólnak, mert ők tudják mindezeket a portékákat megvenni, amit ott kínálnak nekünk. Az időseknek maximum gyógyszert próbálnak eladni. Tulajdonképpen csak azt tartja számon a társadalom, aki teljesen, 100%-osan ereje teljében van, aki teljesítményképes. És hát ez a fajta elvárás az embereknek valami fajta nyomást helyez a vállára. Folyamatosan ennek a kényszerében érzi magát, hogy én nekem ennek az elvárásnak meg kell, hogy feleljek. És mikor rájön arra, hogy az emberi teljesítő képessége bizony véges, és a mi teljesítő képességünk ráadásul egyénenként változik, keresi a módját, hogy miképpen lehetne ennek a győztes világnak ő is tagja. Miképpen lehetne ő is sikeres és győztes, hogy rá is felnézzen a környezetre, de legalábbis ne vesse ki magából. Keresik a módját, és aztán kiadnak különféle szakirodalmat, győztesek könyvét, hogyan legyünk sikeresek, megalakulnak a különféle karrier tanácsadó cégek, ahová oda lehet menni, és akkor elmondják nekünk, hogy hogyan lehet rövid időn belül sikeresnek, teljesítőképesnek lenni. Hát egy ilyen világban szól hozzánk az ige, és a győzelemről beszél nekünk. Keresztjénekhez beszél az ige a győzelemről. De vajon mi győztesnek tartjuk-e magunkat? Mert azért azt lássuk be, hogy ez a világ a keresztjéneket nem kifejezetten a győztes kategóriába sorolja. Pontosan azt mondja, hogy a keresztjének köreiben olyan emberek vannak, akik ebben a világban vesztesek. És itt próbálnak valamilyen vigasztalást találni, hogy legalább itt együtt tudnak lenni. Itt nem közösítik ki őket azért, mert kevesebbet érnek a világ szemében. De vajon mi magunkat tudjuk egy győztesnek tartani? Magunkat nem a futott-e még, vagy futottak még kategóriába soroljuk-e? És azt mondja az Isten igéje, hogyha nem érezzük magunkat győztesnek, mint hívő keresztény ember, ha nem érezzük magunkat győztesnek, mint az ő megváltott gyermekei, akkor nem jó versenyre neveztünk be. Akkor nem vagyunk valahogy a helyünkön. Mert ebben a világban, ha már a létért folytatott küzdelemről van szó, a létért, az életért folytatott küzdelemről van szó, látnunk kell, hogy kétfajta verseny van. Az egyik az, ami egzisztenciális célok felé fut. Fáradtságos, kimerítő, és a végén a jutalom mulandó. És ott áll az ember, hogy talán megnyerte, amiért küzdött, de észreveszi, hogy semmit sem ér, idővel elmúlik az is, és ott áll a győztes ember, a világ szemében győztes ember, kiüresedve, megterhelve, depressziósan. A másik verseny, az pedig ugyanígy a kiüresedésen, a fáradtságon, a szenvedésen keresztül, de egy örökké való jutalom felé tart. És egy olyan jutalom felé, amelyik nem múlik el, örökké való, és ugyanakkor a győztes nem kiüresedett, nem megterhelt lesz a végén, hanem örökre betöltekezett állapotba kerül. És ha már a világ saját versenye megnyeréséhez különféle segédeszközöket kínál könyvek és karriertanácsadók formájában, akkor tudnunk kell, hogy hát nekünk is van egy ilyen segédeszközünk. Van egy ilyen irodalmunk, ami segít bennünket ehhez a győzelemhez. Van egy szentírásunk, van egy bibliánk. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a győztesek könyve. Készülésem során végeztem egy kis írás tanulmányozást, és megnéztem, hogy a Bibliában a győzni, illetve a veszíteni szó hogyan és hányszor fordul elő. És azt az érdekes megállapítást tettem, hogy a győzelem szó bármilyen kontextusban a Bibliában háromszor többször fordul elő, mint a veszíteni szó. És ugyanakkor a veszíteni szó a Biblia elejétől a vége felé haladva egyre kevesebbszer fordul elő. Ugyanakkor a győzni szó, a győzelem szó a Biblia elejétől a végéig haladva egyre többször fordul elő. Olyannyira, hogy az utolsó könyvben, a Jelenések könyvében fordul elő a győzni szó az egy hatoda annak, ami a Bibliában előfordul. Tehát a Biblia győzelem szavainak az egyhatoda a Jelenések könyvében található. És érdekes, hogy van egy személy a Bibliában, akire mind a két szót használja a Szentírás. Jézus Krisztusban fordul meg ugyanis ez az arány. Őrá olvassuk azt, hogy a farizeusok tanácskoztak, hogy hogyan veszítsék el őt. Jézus pedig azt mondja, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. És utána olvassuk az apostolok leveleit, amikor csak győzelemről beszél. Jézus halál fölötti győzelméről beszél, és a Jelenések könyve pedig arról a győzelemről beszél, amit Krisztus halál fölötti győzelme okozott a számunkra, lehetővé tett a számunkra. Kedves testvérek, furcsa verseny tehát ez, amiben mi indultunk, és amire beneveztünk. Nem egyéni, hanem csapatverseny. Lehet, hogy azt hiszük sokan, hogy ez egy egyéni pályafutás, amit mi végzünk, de azt mondja az Isten igéje, hogy az ő követői azok bizony egy csapatban játszanak. Még akkor is, ha úgy tűnik, mintha külön lennének. Még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy egy-egy felekezet, a különböző felekezetek, mintha nem ugyanazt a hajót tolnák, pedig ez úgy van, hogy egy hajóban evezünk. A kereszténység az egy csapatnak a tagja. És az is furcsa ebben a versenyben, hogy ugyanakkor egy másik versenynek is a tagjai vagyunk. Mert versenyzünk nem csak a világgal, hanem a mi saját óemberünkkel is. Valahogy úgy érezzük, hogy sokszor a mi óemberünk, mintha megelőzne bennünket. Ő egy másik irányba szeretne bennünket húzni. Nem afelé, a cél felé szeretne minket húzni, ahová bennünket az Úristen hívogatni akar. Ha a csapattársban a konkurenciát látom, akkor a vesztes csapattagja vagyok. Akkor engedek az óembernek, akkor átszállok egy másik hajóba. Azt mondja az Isten igéje, hogy látnunk kell azt, hogy egymásra vagyunk utalva. Nem egymással kell versenyezni az egyház tagjainak, hanem egymásért, saját magunkkal. Saját magunkat kell folyamatosan legyőzni abban a viaskodásban, aminek végül is a jutalma az örök élet lesz. Mert ez a verseny már eldőlt, és a jutalom is ismert. A vesztes jutalma a vesztés. A vesztes az veszít. És érdekes, hogy az eredeti görögben a veszít szó, azaz apollumi, az sokkal többet jelent, mint nálunk a vesztés. Ugyanis az egyenlő a pusztulással. A pusztulásra ugyanezt a szót használja a Biblia eredeti nyelve. Aki nem jó versenyen indul, engedi magát az ő óemberétől legyőzetni, aki folyamatosan konkurál azokkal, akikben a csapattársak kellene, hogy meglássa, az pusztulni fog. Szigorú az Isten igéje. Nem egy egyszerű serleg megvonást ígér a vesztesnek, hanem a megsemmisülést. És ugyanakkor a győztesekről nem hallgat a Biblia. Aki nem emberekre hallgatva végigfutja a pályát, aki nem a világ feje után menve célba ér, az azt írja az ige, hogy oszlopá teszi a mennyei atya templomába. Na, ne értsük félre, kedves testvérek, nem arról van szó, hogy valami fajta kőmétes kelemenné sorsot bízna ránk az Úristen, és beépítene bennünket egy épületbe. Ez az oszlop szó, ez azt jelenti, hogy valahonnan rendíthetetlenül beépülünk. Valami olyan állapotba fogunk kerülni, ahonnan többé senki ki nem mozdíthat minket. A templom szó ugyanis ezen a helyen, ahol a felolvasott ige hangzott, az nem puszta templomot jelent, nem egy épületet jelent, hanem a szentek szentjét. A templomnak azt a belső részét, hogyha visszaemlékszünk az ószövetségi templomra, ahol bent volt a szövetség ládája, és ahová csak a főpap is évente egyszer léphetett be, mert ott volt az Isten jelenléte. Ebből a szentek szentjébe, amelynek kárpítja Krisztus kereszthalálakor ketté hasadt, hogy valamennyien bejárulhassunk oda, oda hív bennünket az Úristen az ő közvetlen közelségébe. Az ő közvetlen közelségébe, ahonnan többé senki nem taszíthat ki bennünket. Ahol rendíthetetlenül, mint egy oszlop ott lehetünk, és nem kerülhetünk ki onnan még egyszer. Mert egyszer kiestünk már ebből a körből. Valamikor az ember, mikor megteremtette az Úristen, ebbe a közelségbe teremtette meg. Az ő közvetlen jelen létében. Olvassuk a Teremtés könyvénél, hogy az Úristen járt kelt egy szellős alkonyatkor az Éden kertjében. Ezzel azt fejezi ki a Biblia, hogy olyan közel volt az ember az Istenhez, amit most fel sem tudunk fogni, hogy hogy lehetett. És ezt az állapotot kínálja nekünk ismét az Isten. Amikor azt mondja, hogy a Szentek Szentjébe, az ő templomába oszloppá tesz bennünket. Tudnunk kell azonban, hogy emberben bízva, saját magunkban bízva ezt a jutalmat nem tudjuk megnyerni. Ezt a jutalmat nem tudjuk megkapni. Egy olyan versenyen indultunk el, ahol eleve vesztes pozícióban voltunk. Sőt, el sem indulhattunk volna ezen a versenyen. Egy olyan jutalmat ígér nekünk az Úristen, amihez vezető pályára lépni nem lett volna jogosultságunk. És ha most itt befejezném az ige hirdetést és hazamennénk, akkor gondolkozhatnánk rajta, hogy érdemes akkor egyáltalán még templomba jönni. Mert hogyha nem vagyok méltó erre a jutalomra, amit az Isten nekem szánt, ha nem vagyok méltó azon a pályán elindulni, ahol megnyerhetem ezt a hervadhatatlan koszorút, akkor egyáltalán mi értelme van ennek az egésznek? Miért kell nekem az Istenre hallgatni? De tudnunk kell, hogy a nevezési díjat azt valaki kifizette már helyettünk. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy nekünk legyen jogosultságunk elindulni ezért a hervadhatatlan koszorúért. És ő az, aki azt a jutalmat adja nekünk, ami tulajdonképpen egyedül csak őt illethetné meg. Krisztus legyőzte a gonoszt, legyőzte a halált, és személyében a veszteség, a mi veszteségünk, ami eleve vesztett voltunk, győzelemre fordulhatott. Az ő győzelmének az erejét kínálja, hogy nekünk is reményünk és esélyünk legyen a meg nem érdemelt győzelemre. Hogy változzunk, hogy elfogadjuk a csapattársainkat. Ne konkuráljunk, hanem oda tudjunk fordulni afelé is szeretettel, akifelé eddig előítélettel voltunk, vagy ítélettel voltunk. Ökumenikus hetet tartottunk a héten. Az ökumené szó az a földkerekséget jelenti görögül. És jó tudni, hogy ez egy másik görög szóból származik, ami háznépet jelent. Isten háza népét ünnepeltük ezen a héten. Egy olyan háznépet, amelynek valamennyien tagjai vagyunk. Isten háza népében nem megtűrt szolgák vagyunk, hanem ő azt kínálja nekünk, hogy alappillérek lehetünk ebben a házban. Ha nem egymással versenyezve, hanem saját magunkkal egymást segítve, tudva, hogy a győzelem lehetséges, készen áll, és Isten mindenkinek kínálja az örök életet, annak hervadhatatlan koszorúját. Ma szól hozzánk az ige. Ma, amikor olvastuk az Ószövetségben, mintha egy kicsit napjainkban íródott volna, ellenségeink szolgái vagyunk, a saját hazánkban. Ma szól hozzánk az ige, amikor végidőket élve sokkal nagyobb szükség van a keresztények egységére, mint talán bármikor. Nem tudom, tudjátok a testvérek, hogy hány országban üldözik a keresztényeket. Mi itt olyan jól el vagyunk a templomba, tudjuk azt, hogy senki nem fog bennünket börtönbe zárni, ha bejövünk az ajtón. Szabadságban élünk. És talán nem tudjuk azt, hogy azok, akik velünk egy csapatban versenyeznek a világ másik végén, ugyanezért üldözik. Vállalják akár a halált is azért, hogy ebben a versenyben ők benne maradhassanak. Hogy velünk együtt maradhassanak lélekben az úton. Ilyenkor kéri tőlünk az egységet, az Úristen igéje. Mert a gonosz munkálkodik, a végidő közel van. És a sátánnak semmi más célja nincsen, mint hogy a csapat tagokat egymásra húzítsa. És ha már a sportnál tartottunk végig, akkor hagyj mondjak egy másik sport hasonlatot. Ha valaki látott már autóversenyt, legfőképpen Forma 1-et, ahol egy csapatban két autó versenyzik, akkor nagyon könnyen el lehet képzelni azt, hogy ha két csapattag egymással kezd el rivalizálni, és nem a csapat érdeket, nem a csapat győzelmet kezdi el szolgálni, akkor a pályán ellenséggé válna. És nagyon sokszor láthattuk már azt, hogy ez a két autó a verseny közben kiüti egymást a pályáról. Egyik sem ér célba. Ne legyünk így. Ne legyünk úgy, hogy egymást megítéljünk látszólagos dolgok miatt, vagy valós dolgok miatt. Hagyjuk ezt az ítéletet meg az Úristenre. Hagyjuk azt, hogy munkálkodjon rajtunk keresztül, hogy lássa meg a világ, hogy mi tudunk egymásnak megbocsájtani, és el tudjuk hordozni egymás gyengeségeit. A világ a pénz, a tőke győzelmét hirdeti. Azt látjuk, hogy ma is olyan győzelmet kínál a világ, amit igazából soha senki nem fog tudni megérteni, vagy elismerni. Azt kínálja a világ, hogy győzelem akkor lehetséges, hogyha megfelelő pénzügyi védőháló van körénk kifeszítve. Győzelem akkor lehetséges, hogyha bizonyos diktátumokat teljesítünk, de ez a világ a vesztébe rohan. Föl kéne ébredni a világnak, hogy ez a világ vesztes, veszített ez a világ. Egy átkozott, átok alatt lévő világ, amiben élünk. És ebben a világban kínálja nekünk az Úr azt, hogy mi győztesek lehessünk. Hogy látszódjon rajtunk azt, hogy mi egy győztes csapatnak a tagjai vagyunk. Testvérek, ha egy sportoló megnyer egy versenyt, akkor az nem az orrát lógatva szokott fölállni a dobogóra, hanem ugrál, tapsol örömében, és olyan dolgokat csinál, amit más normális esetben talán nem. Rajtunk nem biztos, hogy látják azt, hogy mi boldogok vagyunk, hogy mi megváltottak vagyunk, hogy mi örülünk, hogy győztes csapatnak vagyunk a tagjai. Hanem azt látják, hogy tolunk fáradtságosan valami nehéz terhet cipelve, és igazából sokszor mi magunk sem tudjuk, hogy van ennek értelme, vagy nincs. Az Isten azt kínálja nekünk, hogy amikor látjátok magatok körül, hogy ez a világ vesztett, akkor ne csüggedjetek el igazán. Akkor tudjatok egymásnak örülni, református a katolikusnak, evangélikus a baptistának és valamennyien. Tudjunk egymásnak örülni, hogy igen, még megvan az a maradék, aki az Isten csapatába, az Isten egyházába, az Isten háza népébe tartozhat. Mert milyen jó lesz, amikor valamennyien ott leszünk, felekezettől függetlenül, az Isten szent hajlékába, szent templomába, és egy olyan állapotba, ahol kimozdíthatatlan szerepünk van. És tudjuk, hogy még egyszer nem fog odajönni a kígyó, és még egyszer nem fog nekünk almát kínálni, hanem Isten lesz minden mindenekben. Adja meg az Úr, hogy ezt már itt ebben a földi életben megérezzük, ennek boldogságát. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre válaszképpen énekeljük a éneklapunkon lévő 2. számú énekünket. Vezess Jézusunk és véleményünk.
Vezess Jézusunk, s vélem indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjanak kezünk, míg megérkezünk, adj erő szíved, hogy legyünk híved.
Hiszen ima héten vagyunk együtt, azt kéri tőlünk, ami Urunk, hogy forduljunk hozzá, pont ezért az örök győzelemért, amelyet számunkra elkészített az övéinek, és itt teljesen mindegy, hogy melyik felekezethez tartozunk. Tudjunk imádkozni azokért, akik most még a vesztesek oldalán vannak, tudjunk imádkozni azokért a számkivetettekért, akik a maguk reménységében, emberi erejében nem remélhetnek győzelmet, tudjunk imádkozni mindazokért, akiknek nekünk az Úr megszerezte ezt az örök győzelmet. Én szeretettel bátorítok mindenkit, hogyha van a szívünkben imádság, most van itt a lehetőség, valljuk meg a mi könyörgésünket, fohászunkat az Úr előtt. Nem kell hosszasan, pár szóval, de annál nagyobb szívvel, hogy egymás imádságára ámen tudjunk mondani. Majd én zárom be az ima közösséget a magam imádságával, és utána együtt elimádkozzuk az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkot. Csendesedjünk el, és imádkozzunk.
Köszönöm neked a győzelmet, amit nekünk ajándékozol, és az, hogy nem hagysz magunkra minket. Köszönöm a kilátásokat, amelyeket felmutatsz nekünk, és amelyel erősítesz, hogy legyen bátorságunk végig futni a pályán, és megharcolni harcainkat. Segíts meg a nehézségekben, és vedd el mindazt, ami akadályoz bennünket a cél felé törekedni, legyen áldásod közösségeinkkel, együttléteinkkel, közös alkalmainkon, hogy benned is vele tudjuk megélni azt, amit elkészítettél nekünk, te szereteted által. Amen.
Köszönöm neked, mennyei Atyám, hogy ez a templom, ahol most vagyunk, valahogy annak a jelképe is lehetne, hogy lehet úgy versenyezni ezen a pályán, hogy nem egymással versenyzünk, nem egymással konkurálunk, hanem egymás támogatva, egymás örömének örülve. Köszönjük neked ezt a Manori erdői közösséget, ahol katolikusok, evangélikusok, reformátusok együtt tudunk lenni, nem csak egy ökumenikus héten, hanem az évnek minden napján, hogy közösen tudunk használni egy templomot, és amikor talán reformátusként saját templom után várjunk, akkor nem feltétlenül azért van, mert felekezet közi problémákat vagy feszültségeket éreznénk, vagy azért, mert a katolikus testvérek nem örülnének annak, hogy itt vagyunk, hanem olyan jól látni, hogy annyit fejlődik a hit életünk, hogy nem is tudjuk már ezeket az alkalmakat sokszor hova tenni, hogy ne ütközzünk egymással. Köszönjük neked, Urunk, hogy nekünk ilyen gondjaink vannak, mert lehetnének olyan gondok is, hogy hiába nyitjuk ki a templomajtót, nem jön azonban senki. És vannak ilyen helyek Magyarországon is, és szerte a világon, ahol templomokat kell bezárni, mert a versenyzők feladták a harcot. Valahová máshová bátoltak el. Nem kell nekik a helyrehatatlan koszorúba, mint te kínálsz. Kérünk téged, Istenünk, hogy minél több embernek a lelkéhez szólj hozzá, szólíts meg őket, vezess őket oda, mutasd föl nekik azt, hogy te sokkal értékesebbet és maradandót kínálsz, mint ez a világ. Lehet, hogy ez a világ rövid távon nagy győzelmet ígér, de tudjuk azt, hogy mennyire kiégetek és kiüresedettek lenni, és mennyire felismerjük azt, hogy mulandó minden, amit ezen a világon meg tudunk szerezni. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg azokat a keresztényeket szert a világon, akiket üldöznek a hidők miatt. El sem tudjuk képzelni, mert mi talán csak történelemkönyvből látjuk azt, hogy volt valamikor egy olyan korszak, amikor Európában is üldözték a te gyermekeidet. És most is a világon szerte sok olyan hely van, ahol ha valaki terrorra tesz bizonyságot, akkor üldöztetésnek teszi ki magát. Legyél velük, Urunk, hogy ők se adják fel a harcot, a küzdelmet,
Köszönjük, Urunk, hogy hihetjük, meghallgatod a csendben elmondott fohászainkat, amit egyedül mi magunk tudunk, és te is hallod azokat. És köszönjük, hogy meghallgatod a hangos szóval elmondott imákat. Urunk, hisszük, bárhogyan is szólítunk meg, te érted, de még mielőtt nyelvünkön lenne a szó, már azt is hallod, azt is érted. Könyörögve kérünk, Urunk, hallgass meg ezeket az imákat, hiszen azért könyörgünk, hogy itt Monori erdőn is győzelemre tud vezetni a te egyházadat. És ahogy szeretnénk megélni református énekünknek csodáját, hogy a győzedelmes egyház urával egyesül, átélnénk azt, hogy itt Monori erdő mindenki keresztjénné lett. Átélnénk azt, Urunk, hogy minden általunk megszólítható ember, fele barátunk, már most a földön megkóstolja az örök életet. Kérve kérünk, Urunk, hadd legyünk ennek a győzelemnek részesei. Légy áldott, hogy te olyan harcra hívtál el bennünket, amely nem test és vér elleni tusakodás, hanem az ördögnek sokféle láthatatlan hatalma elleni küzdelem, amit meg kell vívnunk istentelen emberekben, világi nagyhatalmakban, pénzintézetekben, hitelminősítőkben, és ki tudja miben. Urunk, olyan jó, hogy ezt a győzelmet te már megszerezted nekünk a kereszten, de ahhoz, hogy ennek a győzelemnek minél többen részesei legyenek, fölébredjenek és fölemeljék a tekintetüket a vesztes voltukból, a te kereszted győzelmére, a nyitott sír győzedelmére, ahhoz nekünk magunknak kell ezzel a győztes hittel rendelkezni, és így lehetünk a te győztes egyházadnak részesei. Urunk, kérve kérünk, hadd tudjuk ezt továbbadni, hittel, örömteli bizonysággal, itt Monori erdőn is, hogy sokféle fásultságból fölébredjenek az emberek, hogy megérezzék, érdemes a te egyházadhoz, a gyülekezetekhez tartozni, érdemes téged követni, mert a te győzedelmed az örök életet eredményezi. Földi győzelmek talán adhatnak pillanatnyi javakat, hatalmat és egyéb dolgokat, de elmúlik az emberi élettel együtt, de a te győzelmed az örök életet eredményez. Kérve kérünk, hadd tudjuk ebben részesíteni, továbbadni a mi Monori erdei testvéreinket is. Könyörögve kérünk, így oltalmazd meg lakóhelyünket, oltalmazd meg nemzetünket, magyar népünket, tartsd meg az ellenséges lelkülettől, hatalmak és földrészek összefogásától, és add, Urunk, hogy elhiggyük, a te országod nem e világban van, hanem az örök életben, és oda igyekezve ennek az örök győzelemnek lehessünk boldog, üdvösséges résztvevői Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzuk el az Úrtól tanult legszentebb imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, bár itt Monori erdőn lezártuk ezt az imaheti sorozatot, tulajdonképpen csak a kezdő alkalom és a záró alkalom volt, de én az alkalom előtt azért imádkoztam a lelkész testvérekkel bent a kis teremben, hogy egykor lehessen édes teher számunkra, hogy miközben a monori alkalmakat szervezzük, itt már annyira erősek lesznek a gyülekezetek, hogy itt is tartani kell párhuzamosan az alkalmakat, és jelentsen azt gondot, hogy hogyan tudunk együtt lenni egyszerre több helyen a szolgálók. Ebben legyenek partnerek és győzedelmes társak, a testvérek egy-egy felekezet tagjai, hogy legyen ez fontos. Monoron ennek olyan jó íze működik már, és úgy ráéreztek ennek jó ízére a monori testvérek, tessenek továbbadni, akik jól érezték magukat múlt vasárnap és most is, tessenek ezt továbbadni, hogy telhessen meg ez a kápolna, és egyszer majd, ha fölépül, teljen meg a református templomunk is, hogy valóban monori erdő fölébredjen a hitre és az örök életre. Akik még szeretnének részt venni, még van egy tényleg záró alkalom monoron, szintén a katolikusok tulajdonában, a római katolikus nagy templomban, monoron a főtéren este 6-kor lesz ennek az imahétnek tényleges záró alkalma. Ha szeretne valaki, voltak, akik átjöttek a héten az esti alkalmakra, a ma estét is szeretettel kínáljuk. És majd lesz ökumenikus farsang, ezt majd fogják hirdetni és kiplakátolni, ami most már több éve örömteli, vidám, de mégis szent komolyságot is magában rejtő alkalomként zajlódik. Ez is szerveződik itt a farsangi időszakban, még bőjt előtt, és tényleg erősítsük egymást az egész esztendőben, hiszen monori erdő az ökumené földje, itt egy templomban vagyunk, három felekezet tagjai, ennek sokfelől a csodájára járnak, adja az Úristen, hogy ezt a csodát mi magunk is megéljük. És most a záró éneket énekeljük áldás előtt, a lapunk végén a hármas számú ének, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát, énekeljük mind három versét.
Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Énünk karja úgy ölelje édes megváltónkat át. Ő fejünk mindig itt adja, ő a fény.
Maradjon mindnyájunkkal, most és minden időben. Amen. az ajtóban fogunk.